Ütközül. A Kossuth Rádió vita műsora.
Megalakult az új országgyűlés, hivatalba lépett Magyar Péter miniszterelnök, tartanak a miniszterjelöltek meghallgatásai, így hamarosan az új kormány is megkezdi működését, részben erről is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is természetesen.
Az országgyűlés megalakulása, ugye ezt megszoktuk, és mindenképpen egy méltóságteljes esemény szokott lenni. A Magyar Demokrácia és Alkotmányosság házában elhangzott az új miniszterelnök beszéde, és ez mind tartalmában, mind pedig terjedelmében azért eltért az eddig hallottaktól. Hogyan értékeli, mit hallott ki belőle?
Hát az az igazság, hogy több minden eszembe eljutott, ahogy amikor ezt a beszédet hallgattam, és egyébként részben írtam is erről egy cikket, a Mai Indexen jelent meg, amelyben azzal kezdtem, és akkor most is ezzel a beszélgetést is ezzel kezdeném, hogy nagyon sok elem olyan volt ebben a beszédben, ami dicsérhető, és a politikai irányokat tekintve jó. Én például örültem neki személyesen kifejezetten, ami egy szimbolikus aktus volt egyébként, hogy a parlamentre kikerült az Európai Uniós zászló, de ez olyan értelemben jelent meg a beszédben, hogy nyilvánvaló volt az elköteleződés az unióval való kapcsolat rendezésére. Én az uniós viszony elromlását, tehát Magyarország és az unió viszonyának az elromlását az Orbán kormány egy hibájának tartottam, hiszen lehet szuverenista álláspontot képviselni, de vannak határok, amiket nem érdemes átlépni, és szerintem ez megtörtént. Tehát azt gondolom, hogy hazánknak az az érdeke, hogy normalizáljuk ezt a viszonyt. Tehát ezt például örömmel hallottam. Aztán a szimbolikus részek közé tartozott az is, hogy a roma himnusz is felhangzott egyébként a parlamentben, és ez jó, ennek szintén van egy gesztus. Egyébként a beszédben számtalan alkalommal Magyar Péter utalt a nehéz helyzetben lévők, a szegényekre, a hátrányos szituációkra, lévők, akár iskolába, akár szociális körülmények között lévőknek a segítésére, a társadalmi helyzetének a javítására. Ezeket az irányokat is alapvetően jónak tartom. Tehát sok minden jó mondható szerintem a beszéddel kapcsolatban, és az az igazság, hogy nekem személy szerint különösen az tetszett benne, amikor arról beszélt, hogy kopogjunk be másokhoz. És üljünk le beszélgetni, és ne a meggyőzés szándékával, hanem a megértés szándékával. Ez egy nagyon szép gondolat, és nagyon helyes. Találkozik is egyébként az én felfogásommal, és ezt én maradéktanul tudom támogatni.
Bocsásson meg, a liberális eszmének tulajdonképpen egy alapja lenne, nem? A mindenki megértése és a mindenki elfogadása.
Pontosan így van a másiknak az elfogadása, illetve az, hogy valóban vitatkozunk, beszélgessünk egymással, de próbáljuk megérteni a másikat. Tehát azért, mert más a véleménye, ne azonnal ellenségnek tekintsem. És ezt nagyon jónak is tartom, ezt a gondolatot. Remélem, hogy ez az elkövetkezendőkben és a magyar közéletbe teret nyer. És nagyon furcsálottam aztán későbbiekben, itt most már kritikára rátérjek, hogy pont ezzel a gondolattal szembe menőleg megtámadta a köztársasági elnököt ebben a beszédben. Ezt én nem tartom egy helyes iránynak, ugyanis azt gondolom, hogy egyfelől érdemes akkor a köztársasági elnököt is bekopogni, leülni és beszélgetni, és megpróbálni megérteni. Másfelől meg az iróniát félretéve, tehát a köztársasági elnöknek nem a személye érdekes abból a szempontból, hogy a személyét lehet szimpatikus, lehet antipatikus, igazából itt egy intézményről van szó, szerintem ezt érdemes megérteni. Az intézményt annak idején mi a rendszerváltáskor, amikor létrehoztuk, akkor az azért tettük ilyenné, vagy azért formáltuk ilyenné, hogy legyen világos, hogy a magyar közjogi rendszerbe ő az, aki a nemzet egységét megtestesíti. És a nemzet egységének a megtestesítése nem csak a személyes kvalitásokon múlik, hanem azon, hogy mi is hogyan viszonyulunk hozzá. Tehát, hogyha azt gondoljuk, ha csak a legvégső esetben mondunk kritikát vele kapcsolatban, azt szerintem az a helyes álláspont. Én annak idején képviselőként, miniszterként is ezt követtem, és nagyjából ezért is szólaltam fel az elmúlt több évtizedes pályafutásomban is mindig, hogy az elnököt csak a legvégső esetben érdemes kritizálni, pont azért, hogy mi is adjuk meg neki azt a méltóságot, hogy ő az egységnek a megjelenítője. Ez megjelenik abban is egyébként ez a szándék, hogy például a megválasztási ciklusa nem ugyanaz, mint a parlamenti képviselők ciklusának. Szándékosan változtattuk ezt meg, vagy tettük hosszabbá azért, hogy kelljen együttműködni egy más összetételű parlamentnek is, egy előző parlament által megválasztott köztársaság elnökkel azért, hogy ezt a kooperációt, az együttműködést valamilyen módon tanuljuk meg. Úgyhogy én emiatt is azt gondolom, hogy nem bölcs és nem helyes dolog megtámadni a köztársaság elnököt, és arról ne is beszéljünk, hogy ha már a nemzet egységéről beszéltem, akkor azt azért érdemes leszögezni, hogy a nemzet egységében benne van a többség és a kisebbség is, tehát nincs arról szó, hogy mindig a többségnek kell adni a köztársasági elnököt, hanem hogy előbb mondtam, hogy persze eljön majd az az időszak, amikor lejár a mandátuma, és akkor az akkori többség meg fogja választani. De a nemzet egységében, még egyszer hangsúlyoznám, mindenki ott van, tehát ott meg kell jelenni a kisebbségi álláspontnak és a többségi álláspontnak is, azt gondolom.
No, ez most egy nagyon jó vezető volt, mert gyakorlatilag ezeket a szálakat fogjuk boncolgatni még a következő 20 percben. Most folytassuk egy kicsit azzal, hogy ugye 141 új képviselő kezdi meg a munkát, mind a politika, mind pedig a parlamenti munka új lesz számukra. Mi várható az első időszakban? Itt fel kell venni a fonalat. Emlékszünk arra, ugye, amikor bekerült a Jobbik a parlamentbe, és egész egyszerűen nem tudták követni a törvényhozásnak a tempóját. Hogyan lehet ebbe beleszokni?
Hát most egészen más arányokról lesz szó, ugye itt a Jobbikot hozta fel példának, de hát ott ugye az történt, hogy egy jóval szerényebb létszámú politikai pártnak a képviselőcsoportja próbált beilleszkedni azok közé, akik komoly rutinnal rendelkeztek. Itt most a parlament többségének egyébként nincs semmiféle parlamenti rutinja és tapasztalata, de hát az az igazság, hogy szerintem azért ez megszerezhető természetesen, tehát nyilván lesznek az elején zökkenők, nyilván lesznek akár mosolyra fakasztó jelenetek is, tehát ezek nyilván benne vannak a pakliban, de azért egy idő után meg lehet ezt tanulni, főleg azért, mert azért az országgyűlésnek például van egy elég jó stábja, és valószínűleg mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy próbálják segíteni, kiszolgálni a képviselőket, hogy minél kevesebb, akivel induljon el ez a munka.
Jó, folytassuk ott, hogy ugye kétharmados győzelmet aratott az áprilisi választáson a Tisza párt. Hogy látja a kétharmadnak a kérdését? Ugyanis az elmúlt években, vagy elmúlt évtizedben azért nagyon sok kritika érte magát a kétharmadot. A magyar baloldalról is támadták, ugye leginkább az MSZP, a már említett Jobbik, a DK és a Momentum, de az Európai Unió részéről is érték támadások. Az Európai Parlamentnek a Libe bizottsága ugye több jelentésben írt erről a kétharmadról, és ez a független felszámolása, aztán kritizálta például a Velencei Bizottság is, de hát a TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság is felemelte a szavát ez ellen.
Hát nézze, annak idején ugye már a rendszerváltás szóba hoztuk ebben a beszélgetésben. És
beszélünk is majd még róla sokat.
De nem is baj szerintem, mert itt azért szerintem jó, hogyha a rendszerváltásnak az alapértékeihez visszanyúlunk, természetesen mindig fenntartva azt az igényt, hogy a modern kor elvárásaihoz kell alkalmazkodni, de az a jó, az egy stabil közjogi rendszer, hogyha vannak olyan alapok, tehát a meghatározó fundamentumok, azok stabilak és tartósak. Tehát miért jön ide megint a rendszerváltás? Ez a kérdés az azért, mert úgy alkottuk meg annak idején a választójogi törvényt tudatosan, mi, akik az ellenzéki kerekasztalban annak idején részt vettünk, hogy ez egy olyan választójogi törvény legyen, amelyben van egy enyhe torzítás mindig a győztes javára azért, hogy legyen stabil kormánytöbbség, tehát ne egyik kormányválságból a másik kormányválságba menjünk. Ez jelen volt, ez kezdettől fogva egyébként egy vitatott elem volt, de szerintem helyes, hogy így csináltuk. Aztán jött a Fidesz 2010-ben ugye a nagy győzelmével, és felforgatta az alkotmányos rendet, és alkotmány helyett alaptörvényt hozott létre. És az alaptörvény mellett már önmagában ennek a létrehozása szerintem helytelen volt, mert nem volt az ellenzéki támogatás hozzá, tehát az ellenzék részvétele nélkül született ez meg, és szintén az ellenzék támogatása nélkül változtatta meg a választójogi rendszert, és a választójogi rendszerbe rátett még egy lapáttal arra a torzításra, amit mi annak idején beleépítettünk. Megjegyzem, én számtalan alkalommal parlamenti képviselőként, amikor éppen nem voltam miniszter, vagy nem volt egyéb más tisztségem, többször voltam tagja olyan bizottságoknak, amely a választójogi törvény reformjával foglalkozott. Ezek nem vezettek sikerre, de egyben egyetértés volt minden párt részvevője között, akik ott ültünk egyébként ezekben a bizottságokban, hogy valami olyan rendszert akarunk létrehozni, tehát meg akarjuk tartani, ami van, amin akarunk változtatni, az, hogy picit arányosabb legyen. Tehát épp ellenkező irány irányba akarta mindenki változtatni, mint amilyen irányba aztán a Fidesz megváltoztatta 2010 után, vagyis rátettek még egy lapáttal. Így alakult ki az a helyzet, tehát tulajdonképpen a saját csapdájába esett az egykori kormánypárt, hogy most 53%-ot kapott ugye szavazat arányban a Tiszapárt, és 71%-a van a parlamentben. Tehát ez egy óriási aránytalanság. Hát én azt gondolom, hogy a Fidesznek az elmúlt 4/2 sem volt jó, mert a 2/3 többség a parlamentben az mindig hatalmi, tehát olyan hatalmat jelent, amelynek nincs kontrollja, az a kontroll nélküli hatalom. Ilyen értelemben a mostani 2/3 is ilyen, tehát ez nem jó a magyar demokráciának, mindenképpen ezen változtatni kellene. Egyébként az pozitívum, hogy ugye Magyar Péter a beszédében azt mondta, bár itt ugye konkrét dolgok nem hangoztak el erre vonatkozóan, de azt mondta, hogy ilyen értelemben változtatni szeretnének, és abba az irányba szeretnének elmenni, valamilyen módon térjenek vissza itt a rendszerváltáskor kialakult eszmékhez. Ez még nem világos, hogy például a választójogi törvénnyel kapcsolatban mit jelent, de optimistán kiolvasható belőle, hogy talán itt is akarnak jó irányba változtatni.
Na majd mindjárt folytatjuk a rendszerváltás, rendszerváltoztatás kérdésével, de előtte még a 2/3 kapcsolódóan, hogy ez azt mutatja, hogy nagyon sok Fidesz szavazó elpártolt és átpártoltak a Tiszához. És tudom, hogy különböző politikai korszakokat, pláne 30 év távlatából azért elég nehézkes összehasonlítani, de ugye 1993-ban ön kilépett a Fideszből, most nagyon leegyszerűsítem, a párt konzervatív fordulata miatt. Azért hozom most ezt ide, mert nekem van egy olyan érzésem, minthogyha ahhoz, hogy a Fidesz vissza tudja szerezni a szavazóit, ahhoz egy kicsit át kellene értékelni, vagy értelmezni a konzervativizmus, nem ez a legjobb szó, majd gondolom önnek igen, van erre egy jobb megfogalmazása. Ugyanis, hogyha nemzetközi példákat nézünk, például a Kukáért Svédországban jobboldali kormány van, de a mérsékelt párt, a kereszténydemokraták, a svéd liberálisok és külső támogatással a jobboldali populista svéd demokraták kormányozzák az országot. Miben más mondjuk a svéd konzervativizmus vagy konzervatív felfogás, mint a magyar?
Hát nézze, sokban, az az igazság, és itt azért érdemes azt is leszögezni, hogy amikor sokan attól tartanak, hogy az Európai Unió az nagyon egységesíti a tagállamokat, bizonyos kérdésekbe egységesíti, ez jó is, mert ugye nincsenek határok, szabadon utazhatunk, és nagyon sok minden, ugye akár a telefonroaming, tudom, nem is akarom ezeket felsorolni, nagyon sok minden közös azért az Unióban, és az, ami érdekünket szolgálja, de azért egy csomó dologban meg különbözünk. Például különbözünk abban, hogy milyen a politikai rendszerünk, vagy a politikai profilunk. Egy svéd konzervatív nagyon más, mint egy magyar konzervatív, azt gondolom jelen pillanatban, és ilyen értelemben az ön kérdés felvetése nagyon jogos a tekintetben, hogy át kellene formálni ezt, főleg ezután a Fidesznek ez a veresége után szerintem fel kell tenni mindenképpen a kérdést a Fidesz vezetőjének és a Fidesz tagjának, hogy mi volt ennek az oka. Egyébként erről is írtam pár hét ezelőtt egy cikket, én 7 okot soroltam fel, de most nem akarok belemenni, hogy ezeket felsoroljam, de az ön kérdésére visszatérve, és részben ehhez a cikkhez kapcsolódva, én azt gondolom, hogy elsősorban a polgári értékek irányába kellene elmozdulni, és visszatérni, ha úgy tetszik, a Fidesznek. Természetesen a visszatérést azt mindig úgy mondom, hogy modern módon, mert a politika azért az olyan világ, hogy nagyon gyorsan reagálni kell a körülöttünk lévő változó környezetre. Tehát alapértékekben vissza lehet menni valamihez, de valójában a formában, vagy a felszínben ott mindig nagyon a változó világhoz kell alkalmazkodni. Tehát én a polgári értékeket jelölném meg iránynak, amihez képest jóval inkább szélre, vagy jóval inkább egy radikális irányba fordult a Fidesz az elmúlt években, és láthatólag ezt a választók most már nem díjazták.
Miben mutatkozott meg ez a radikális irányba fordulás? Tehát, hogy a polgári értékeket tartották szem előtt, így külső szemlélő számára. Mi volt az, ami radikális volt ebben?
Hát nézze, például itt az okok felsorolásán, amire már hivatkoztam, szintén pár héttel ezelőtt az Indexen írtam egy cikket, szóval ott e tekintetben szóvá tettem azt, hogy az kontroll hiánya volt egy ilyen pont, amikor erről beszéltem, és az egyfelől annak volt egy olyan része, amire azt mondtam, hogy a kontroll elvesztése megjelent a látványos gazdagodásában a Fidesz körüli holdudvarnak, tehát a gazdasági holdudvarnak, ezt én úgynevezett parvenű rongyrázásnak neveztem, de van egy másik ilyen értelemben a kérdéshez kapcsolódóan érdekesebb része ennek az elemnek, amiről szintén írtam, ez pedig az úgynevezett értelmiségi holdudvarnak az elvesztése. Tehát azoknak a kritikai reflexióra képes értelmiségi oldódának az elvesztése. Ezt úgy is mondhatnám egy kicsit, hogy látványosan vagy egyszerűen, hogy értsék a hallgatók is, hogy mire gondolok. Úgy lehetne leírni, hogy egy út a professzorok Batthyány körétől a celebek a színpadon című históriáig. Tehát, hogy az szerintem nem annyira a polgári értékvilág, hogy finoman fejezem ki magam, amit ebben a választási kampányban látunk, és természetesen az ember érti ennek az okát már a tekintetben, amit mondtam, hogy a felszín, a mai világ az nagyon a Facebook, a TikTok és egyéb a közösségi médiáról szól, ahol pillanatnyi gyors megjelenések vannak. De ennek meg kell találni az egyensúlyát. Tehát nem jó az, hogy csak ez, vagy csak az. Tehát itt kell egy egyensúlyra törekedni, és szerintem ilyen értelemben a tartósabban az úgynevezett polgári értékek, a konszolidált liberális, konzervatív elemek, amiknek ott kell lenni azért egy politikai gondolkodásba, és ennek aztán vannak konkrét megnyilvánulásai, például ugye beszéltünk itt az Európai Unióhoz való viszonyban, ott is szerintem egy kevésbé radikális álláspontot kellett volna, inkább egy ilyen polgári jellegű álláspontot elfoglalni, vagy felhozható problémáként, amit egyébként maguk fideszes politikusok vetnek fel, hogy annak idején hiba volt a Néppártból való kilépés, mert az is egy radikális irányba lökte el a Fideszt. Szóval ezek mind ebben a kérdéscsoportban, ebben az értékvilágban vizsgálandók. Tehát én ezt ezzel a szóval írnám le, hogy az lenne szerintem a bölcs, és itt kapcsolódnánk a svéd jobboldalhoz, hogy ebbe a polgári irányba, amit jobban látunk más pártoknál, például az ön által emlegetett skandinávoknál is megjelenni, tehát ebbe a polgári értékvilágba egy kicsit jobban visszatérni.
Ugye annak idején a Fidesz is liberális pártként indult.
Hogy ne, hát én alapítója voltam a liberális Fidesznek, ezért léptem ki, ön már említette 93-ban, mert úgy láttam, hogy akkor már nem a liberális irányba megy az párt.
No, nézzük a rendszerváltás és a rendszerváltoztatás kérdését, már csak azért is, hogy Antal József fogalmazta ezt meg elég világosan, és épp ezért merül most fel a kérdés, hogy Magyarországon ezzel a kétharmados Tisza győzelemmel most rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás történt. Ugye az egyiknek a lényege az, hogy a kommunista diktatúrát lecserélték, a másik pedig, hogy egy mozgalmi szintről elindult valami külső változtatás.
Így van, pontosan fogalmazott, és az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy rendszerváltás 1988 és 90 között volt Magyarországon, ugyanis akkor, ahogy az önkérdésében is benne volt, a kommunista diktatúrát demokráciára váltottuk le. Az egy alapvető változás, hiszen ne felejtjük el, pártállam volt, nem voltak szabad választások, nem volt szólásszabadság. Ott börtön járt a véleményért, nem volt utazási szabadság, nem volt piacgazdaság, és hosszan sorolhatnám, hogy mi volt a kommunista diktatúrában. Ehhez képest a demokrácia, ahol a polgárok szabadon dönthetnek arról, hogy milyen kormányuk legyen, és szabadon vállalkozhatnak, a gazdaságban szabadon működhetnek, az egy egészen másfajta politikai berendezkedés. Tehát rendszerváltás akkor volt, azóta kormányváltások vannak, mert ezt a rendszert nem változtattuk meg, és én remélem, hogy nem is akarjuk megváltoztatni, mert nem lesz belőle újra diktatúra, vagy királyság, vagy egyebeknek nevezhetjük ezek a rendszerek. Hát e tekintetben pontatlan a rendszerváltás szó használata most. Abban a tekintetben viszont használhatja, és jogosan használja most a Tisza, hogy a Fidesz maga, a maga kormányzásáról úgy beszélt, mint a nemzeti együttműködés rendszeréről. Tehát önmagát, ezt amit én szerintem pontosabbnak tartanék egy korszaknak leírni, az Orbán korszaknak, azt ők maguk rendszernek nevezték. Tehát ha már ők annak nevezték, akkor most a Tisza e tekintetben politikailag joggal mondja azt, hogy rendszerváltás van, és valami egészen mást akarnak elkezdeni. Tehát én nem akarom az örömüket elvenni, mert láthatóan nagyon sok ember felszabadultan éli át azt, hogy kormányváltás van Magyarországon. Ez mutatja azt, hogy milyen népünnepély volt a Kossuth tér körül, és ezt érezni, és egyébként, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy valami szorításból szabadultak most ki, és ez szerintem egy nagy öröm, és ez egy csomó jótékony energiát szabadíthat fel a magyar társadalomba, de ha a fogalmakat precízen akarjuk használni, akkor még egyszer leszögezném, hogy jogi értelemben rendszerváltás akkor volt, most ez egy kormányváltás, ami lehet jelentős, abszolút, lehet korszakváltásnak is nevezni, de ez jogi értelemben ez nem rendszerváltás.
6 percünk maradt, és még két témáról feltétlenül szeretnék beszélni. Az egyik azért még ehhez kapcsolódik, ugye, hogyha már a rendszerváltást feszegetjük, ugye korábban még úgy 15-20 évvel ezelőtt azért nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy Magyarország nem tudott jól rendszert váltani. És azért is örülök, hogy most önnel ülök itt, hiszen a rendszerváltók közé tartozott. De hát lehetett-e akkor tudni, hogy hogyan kell pontosan rendszert váltani, vagy mi fog történni, hiszen nem is voltak erre példák, és arra lennék igazából kíváncsi, hogy az akkori hiányosságoknak, vagy megint nem jó kifejezés, hogy elkövetett hibáknak, hordozzuk-e még az ódiumát?
Hát nézed, kezem először is azzal, hogy lehetett tudni, hogy milyen receptet kell követni, nem lehetett tudni, mert senki nem tudta, a svéd konzervatívok se tudták, de az amerikai republikánusok és a német kereszténydemokraták se, tehát mi nagyon sok mindenkivel beszéltünk, mert nagyon sok mindenki jött ide, és járt nálunk Magyarországon, és igazság szerint mindenki azt mondta, hogy fogalmuk sincs arról, hogy egyébként mit kellene csinálni, hát azt nagyjából, illetve pontosan tudtuk, hogy demokráciát, ugye erről is beszéltünk már, tehát rendszert kell váltani, demokráciát és piacgazdaságot kell létrehozni, ez nyilvánvaló volt. De hogy aztán konkrétan lebontva ez mit jelent, arra senkinek nem volt receptje, tehát azt nekünk kellett akkor kitalálni, és természetes, hogy egy csomó hiba csúszott ebbe az előfordulhat, de ezzel együtt azért én szeretném leszögezni, hogy szerintem mi magyarok büszkék lehetünk a rendszerváltásunkra, már csak azért is, mert ha a környező országokkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor azt látjuk, hogy sok helyen vér folyt, például nálunk ez békés úton sikerült megoldani, és én zárójeles megjegyzés, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy hát ez hiányzott a rendszerváltáson, a forradalom, hogy itt mindent eltöröljünk. Ugye ez Antal József a legendás mondatával azt mondta annak, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, de nem volt Magyarországon forradalom, és nem azért, mert a magyarok azok ilyen álmos nép lenne, hanem azért, mert egyszerűen ezek voltak a magyar adottságok. Szerintem jó az, hogy nem emberi életek árán épült fel egy új szisztéma, egy új rendszer Magyarországon, hanem ezt a maga sajátosságaival, a maga kompromisszumaival, minden kompromisszum az vitatható örökké, azzal hoztuk meg, és azzal hoztuk létre. És ahogy már mondtam, a környező országokat, tehát sok országban vér folyt, és jó néhány országgal összevetve Magyarország a rendszerváltás után mindannyian hatalmas krízisbe kerültünk, de Magyarország a rendszerváltás után abszolút sikerországnak számított. Azért ne felejtsük el, mi a 2000-es évek elejéig ennek a régiónak az élmezőnyébe voltunk. Tehát állandóan, hogyha bármilyen összehasonlításba, különböző gazdasági statisztikákba, jogrendszer fejlettségébe és egyebekben előkerültünk, akkor mindig az volt a sorrend, hogy váltakozva a különböző kategóriákba Szlovénia, Csehország, Magyarország egymásnak adta az első helyet. Tehát ez a három ország volt elől, és én emlékszem jól, ugye 2004-ben csatlakoztunk az Unióhoz, előtte született egy vagy két évvel egy országjelentés, hogy a csatlakozni kíván országok mennyire készültek fel valóban a csatlakozás, és mi várható, mennyire lesznek sikeresek, és ez a jelentés, ez az összefoglaló jelentés, amit az Uniónak készítettek, azt mondta, hogy a legnagyobb szansz a Magyarországnak van arra, hogy sikertörténet legyen. Tehát mi ennyire jól álltunk. Ehhez képest egyébként az egy joggal felvethető dolog, és itt utalnék megint Magyar Péteréknek a megjelenésére, és ezt erről ők joggal beszélnek, szerintem, tehát ebben megint igazuk van, amikor azt mondják, hogy itt van, itt egyébként nem csak az Orbán kormányoknak, hanem ilyen értemben nekünk, a szocialista liberális kormányoknak is van felelősségünk, hogy 2004 óta, az uniós csatlakozás óta nem tudtuk kihasználni valóban a lehetőségeinket úgy, ahogy a szomszédaink meg a többiek tették, mert annak idején itt voltunk az élmezőnyben, most meg ott vagyunk a sor végén, és ez nem jó.
No, a végére hagytam még az új magyar politikai kultúrát, amiről szeretném, hogyha beszélnénk. Az biztos, hogy nagyon sokat romlott, akár tehát a közbeszéd is romlott, illetve a politikai kultúrában is egy új korszak köszöntött ránk. Biztos, hogy ezt nagyon sokan szívesen látják, én ódivatú vagyok ebben a kérdésben, és azt mondom, hogy az ország vezetőinek, a képviselőknek mindenféleképpen akár a szóhasználatukkal, akár a magatartásukkal példát kell mutatniuk a társadalomnak, tehát egyfajta etalonként kell ott állniuk. De ma már ez sem a magyar parlamentben, sem az európai térben nem látjuk. Ugye, hogyha visszaemlékszünk néhány évvel ezelőtt, a ma már NATO főtitkár, akkor még holland miniszterelnök volt Mark Rutte, aki Igen. azt mondta, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni. Szóval, hogy amikor egy szövetségnek egyenlő tagjai vagyunk, és így beszélünk a másikkal, akkor az részben megalázó, részben pedig valamilyen rangsorba helyezi. Most, hogy sikerült-e térdre kényszeríteni Magyarországot, ez most megint egy másik kérdés, de ugye, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon ezt a típusú beszédet talán legmarkánsabban Márki-Zay Péternél figyelhettük meg, és azóta vált divattá. Hogy látja, hogyan értékeli ön ezt?
Hát nézze, a politikában előfordulhatnak éles megfogalmazások, de abban a tekintetben én osztom az ön aggodalmát, hogy itt nem pusztán éles megfogalmazásokat hallottunk az elmúlt bő évtizedben, hanem sértegetéseket, és én a leghatározottabban ellene vagyok ennek. Mindig is felemeltem a szavam, sőt a magam példájával mindig is igyekeztem egy más példát mutatni. Szóval lehet egymással vitatkozni úgy, hogy ezt civilizáltan, kulturáltan tesszük, mondjuk el az ellenvéleményünket, illetve mindig figyelünk arra, hogy mi az a közös, amit megtalálunk a másikkal. Mert nem győzöm hangsúlyozni, ez nagyon hiányzik a magyar közéletből, hogy próbáljunk a közösre is figyelni, hogy azért akármennyire különböző is a véleményünk, egy demokráciának alapeleme a vita, azért mindig közös dolgokat is kell találni. Tehát én nagyon egyetértek önnel, és helyén való is lenne szerintem egy új politikai kultúrának ilyen értelemben megteremtése, vagy mondhatnám úgy is, hogy visszatérés egy kicsit a 90-es évekbe, mert hiszen mondjuk a rendszerváltás kori parlamentben én emlékszem rá, hogyha valaki nagyon erőset akart mondani a másikra, akkor azt mondta, hogy legyen szabad megjegyeznem, hogy önnek ebben nem biztos, hogy igaza van. Ez akkor egy ilyen erős kifejezés volt arra vonatkozóan, hogy nem értek a másikra egyet. Ma a kiinduló pont az, hogy hazárulóg az ember vagy, tehát ugye ezzel indítunk általában, és hát de hajmeresztő tényleg, tehát ebbe az irányba nem szabad elmenni, azért, mert ez a társadalomra nézve is romboló hatással van, mert egyszerűen a hétköznapjainkban is beszüremkedik az ilyen típusú indulat, és a másiknak a negligálása, semmibevételes értegetése, és ez nem jó, ez nem építi a társadalmat.
Na hát remélem lesz még alkalmunk folytatni ezt a beszélgetést. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója volt a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Valamennyi munkatársam nevében hallgatóink figyelmét köszönöm. Szép napot kívánok, Csete Beltát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth.